Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Klavai Richárd, vendégeink ma délután Majtényi Szabolcs, Domokos András 8-szoros világbajnoki tornás versenyzők. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ugye a mai beszélgetésnek az apropója tulajdonképpen egy majdnem két héttel ezelőtti esemény, a Spanyolországban rendezett repülő hollandi Európa bajnokságot megnyerték, ami talán nem is volt annyira meglepetés, legalábbis a Magyarország vitorlás sajtóban ezt lehetett olvasni. Először esünk talán túl a formaságokon. Mi ez a repülő hollandi, Majtényi Szabolcs?
Ez nagyon nehéz így azért rádióban elmagyarázni, viszont ez inkább a látványosságra épülő sport. Ez egy kétszemélyes hajóosztály, ami korábban olimpiai osztály volt, és Barcelona óta már nem szerepel az olimpiák műsorán. Ott szerepelt utoljára. Egy könnyű jolle, ami viszonylag túl van vitorlázva, és emiatt elég nagy sebességre képes, és viszonylag nagy fizikai tudás, vagy hát technikai tudás kell hozzá, hogy az ember megvitorlázza, főleg erős szélben, és elég fejlett technikailag, tehát nagyon sok minden állítható rajta, úgyhogy viszonylag bonyolult hajónak számít.
Mekkora az a mezőny, amelyben önök 8-szoros világbajnokok és most Európa bajnokok lettek? Ez talán azért lehet érdekes, mert nyilván nagyon sok sportról nyilván az ember tudja, hogy körülbelül mekkora mezőnyben kell helytállni. Ez a mezőny mekkora? Domokos András.
Ez a mezőny... Ennek a nagysága mindig változik, a részvevők nagysága mindig változik, vagy csak inkább a száma a világbajnokságokon, attól függően, hogy ez hol kerül megrendezésre, illetve a év melyik szakában. Legutóbb, amikor világbajnokságot nyertünk, akkor 130 résztvevő volt, ami szerintem irreálisan sok. Azonban, ha végignézzük az elmúlt 15-20 év világbajnokságának az eredményét, akkor azért az első 10-15 hajó az általában ugyanaz szokott lenni.
Egyébként az a mezőny, aki mondjuk ilyenkor összegyűlik egy ilyen világversenyen, mondjuk ebben a hajóosztályban professzionális versenyzők, vagy ha úgy tetszik, amatőrként űzik ezt a sportot ebben a hajóosztályban? Domokos András?
Hát itt nagyon kevés kivétellel amatőrökről kell, hogy beszéljünk. A legjobbak most már mind amatőrök. Van néhány olyan versenyző, aki a megélhetését a vitorlázásban próbálja megtalálni, tehát vitorlákat készít, technikai felszereléssel foglalkozik. Ők félig meddig profi módon csinálják ezt.
Ezt azért is kérdeztem, mert ugye nagyon sokat lehet hallani, főleg az olimpiai felkészülés jegyében arról, hogy hogyan élnek mondjuk az élsportolók, és hogyan készülnek. Önök hogyan élnek? Tehát mondjuk Magyarországon egy vitorlás versenyző az hogy él? Tehát mennyire tölti ki ez egyébként az életüket? Majtényi Szabolcs.
Nem igazán lehet általánosítani, tehát minket nem lehet összehasonlítani egy olimpiára készülő versenyzővel, aki éjjel-nappal vitorlázik, hiszen ahogy az András is mondta, mi amatőrök vagyunk, és nekünk tulajdonképpen ez a hobbink, és azon kívül, hogy amit csinálunk, azt profi módon csináljuk, ezt igazából a szabadidőnk rovására végezzük, illetve hát még azon túl is, hiszen néha a munkaidőből is sikerül lecsipni, néha pedig egyéb tevékenységekből, hogy megfelelő óraszámmal tudjunk felkészülni egy versenyre.
Domokos András?
Hát talán annyival tudnám ezt kiegészíteni, hogy ezt a szintet, amit mi versenyzünk, ezt egy egész élet amatőr munkával nem lehetne hozni, tehát amikor mi általános iskolások voltunk, középiskolások, egyetemisták, akkor inkább nevezném a edzéssel töltött időt a profi sporthoz hasonlóhoz. Nyilvánvaló, hogy mellette a tanulás rovására ez nem mehetett, tehát mind a ketten egyetemet végeztünk. Nem olyan helyet, ahol tehát nappali tagozaton, tehát ott azért helyet kellett állni. De ez az eredmény, meg ez a tudás, amit mi most magunknak mondhatunk, ez nem lehetett volna elérni egy amatőr kezdettel. Tehát azért nekünk az első 10-15 éve a versenyzésnek az inkább hasonlítanám a profi versenyistálókhoz, vagy ahhoz a képzéshez.
Hol volt ez az első 10-15 év? És hogyan indult? Azért ez mindenképpen megkerülhetetlen ebben a beszélgetésben. Domokos András?
Hát alapvetően a 80-as években elején kezdtünk el versenyezni, és akkor, mint minden normális sportegyesületben a szocialista Magyarországon azt nézték, hogy valakiből vagy lett potenciálisan egy olimpiai jelölt, jó eredménytelő ember, vagy nem. És ha lehet, akkor azt olyan szinten próbálták mozgatni. Tehát olyan szinten próbálták edzeni, és mivel is a budapesti Spartakus vitorlás szakosztályában kezdtük, ami 89-ben alakultat a Spartakus vitorlás egyletté, és azóta is ott versenyzünk.
Egyszerre kezdték egy időben azonos hajókon? Hajtényi Szabolcs?
Nem teljesen, mert én Füreden kezdtem, és aztán édesapám edzősködése nyomán én mindig követtem őt, és úgy kerültünk aztán Földvárra, de aztán tehát a gyökerek azok leginkább Földvárhoz kötődnek, és hát egy időben kezdtünk nagyjából optimist hajóosztályban, és aztán fokozatosan lépkedtünk fölfelé ezekben a kis hajókban, és 88-tól pedig együtt 420-as hajóosztályba kezdve, 470-esre átlépve, most már repülő Hollandiban, hát több mint lassan már 25 éve fogunk együtt vitorlázni.
Hogy kerültek egyébként össze? Tehát hogy alakul ki egy ilyen páros, Domokos András?
Hát alapvetően ez függ a versenyzőknek az érdeklődési körétől, hogy milyen hajóval szeretne menni, illetve a testméretétől. Általában aki kormányos, az egy kicsit kisebb testméretől, aki legénység az általában nyurgább, főleg fiatal korban. Általában a legénység az végre ez volt a szokás, hogy előbb került fel egy magasabb hajóosztályban, a tapasztalatot szerzett, mellé tették a friss kormányost, és akkor így ment a lépdesés. Hát végül is nálunk is ez körülbelül így nézett
ki. Így volt annak nél is?
Igen, nagyjából így nézett ki.
Honnan volt egyébként, hogy azt mondta, hogy meghatározó az, hogy ki mondjuk milyen hajó iránt érdeklődik. Honnan volt az érdeklődés? Tehát ez mondjuk, mikor elkezdtek vitorlázni, akkor látszott, hogy ez mondjuk egy cél lehet, tehát mondjuk a repülő hollandi lehet az a hajó, amelyikbe szeretnének eljutni?
Hát mondjuk ez nálunk elég egyszerű volt szerintem, mert nem küzdöttünk a bőség zavarába annak idején, nem úgy, mint a mai fiatalok. Tehát alapvetően 18 éves kor alatt csak ugye a keleti országokban gyártott technikával lehetett menni, aminek a minősége az kritikán aluli volt. Tehát eleve már olyan, az volt nekünk a tetszetős technika, ami Nyugat-Németországban készült, az Egyesült Államokban készült, Franciaországban készült. Most ezek közül is a legszebb kivitelű, hogy az a repülő hollandi volt, és azért a mi klubunkban a Tete testvérek, később a Pomusz Tamás, akik igen sikeres vitorlázók voltak ebben a hajóosztályban, hát elég erősen fölkeltették az érdeklődés semet. Gondolom azt a Szabolcsét is a repülő hollandi iránt nem véletlenül.
Martényi Szabolcs, ugyanígy alakult ki ez a vonzalom? Tehát ugyanígy természetes volt, hogy ez a csúcskategória?
Igen, hát az elején ugye nem tudja még az ember, amikor elkezd 7-8 évesen versenyezni, akkor egyáltalán mással van elfoglalva, egyáltalán, hogy tudja legyőzni az elemeket egyedül kinn a vizen. De aztán ugye tájékozottabbak leszünk mi is az évek során, és tényleg így ilyen 18 éves korra alakul ki az, hogy az embernek nagyjából milyen testalkata várható, és az milyen hajóosztályban lesz megfelelő. Mondjuk az orientálódást még az befolyásolja, hogy milyen típusú az ember, inkább egy személyes vagy több személyes hajóra jobbak a képességei. Nálunk elég hamar kiderült, hogy inkább a több személyes, tehát a két személyes páros hajóban vagyunk talán jobbak, és ugye a csapat munka az, ami nálunk kicsit erőteljesebb, mint a többieknél, vagy jobban összhangban voltunk, és ezért mindketten inkább a két személyes hajók felé tendáltunk, és ennek a csúcsa abban az időben a repülő hollandi volt.
Ha már Domokos András itt a technikát említette az előbb, azon gondolkoztam, amikor mondta, hogy a szocialista táboron belül bizonyos hajók voltak elérhetők, mi volt a csúcsszínvonal, akkor hogy látták, hogy mi az, amit akkor a táboron belül el tudnak érni? Egyáltalán mi volt az a technika? Tudták-e azt, hogy mennyire van távolságban ez mondjuk attól, azoktól a hajóktól, azoktól a technológiáktól, vagy technikáktól, amivel mondjuk a nyugat-német versenyzők, ahogyan is említette, vagy egyébként még nyugatabbra versenyeznek. Szóval látták a különbséget akkor, Domokos András?
Természetesen láttuk, mondjuk számomra, amikor 1982-ben először láttam repülő hollandit a vitorlástelepen, hát az egy csoda volt, egy beláthatatlan, számomra egy elérhetetlen dolog volt akkor, és még évekkel később is, amikor először volt módonban nem tudom, ezt a Fertőtónak az osztrák részén versenyezni még optimist hajóosztályban, és láttam azt, hogy milyenek azok a hajók, amikkel mennek az osztrákok. Hát az is egy álom volt csak. De túlzottan sokat én úgy személy szerint nem problémáztam ezzel, mert tudtam, hogy mik a lehetőségek, tehát hogy mik azok, amikkel nekünk megadatottak, és hát azzal próbáltunk dolgozni, nagyon lelkesen.
Egyébként a vitorlázásban mennyi az a hátrány, amit mondjuk a technikában meglévő hátrányt, amit le lehet dolgozni, amit a versenyző hozzá tud tenni? Ezt azért kérdezem, mert nyilván, amikor kikerültek az első világversenyre, nem tudom, hogy ez pontosan mikor volt, és nem tudom, hogy akkor mekkora különbség volt az önök hajó és mondjuk az élvonal között, de hogy mi az, amit tudtak kompenzálni ebből a technikai lemaradásból? Majtényi Szabolcs.
Hát van, amit nem lehet kompenzálni, például volt olyan hajónk, ami eresztette a vizet, tehát hogyha fölborultunk, vagy nagyobb szél volt, akkor utána hiába állítottuk vissza, tele ment vízzel a lékasznia, és onnantól kezdve már használhatatlan volt eredményességi szempontból. De hát a technika fejlődött itthon is, és volt egy-két olyan magyar hajó, ami már kicsit közelített a nemzetközi színvonalhoz, de azért az igazi áttörés akkor volt, amikor már nyugati hajókkal lehetett versenyezni, és akkor fel tudtuk venni a versenyt. Tehát akkor már Európa-bajnokságon tudtunk második, harmadik helyeket elérni futamokban, de hát még akkor sem voltak vadi új hajóink, hanem általában használt hajókkal, használt nyugati hajókkal tudtunk csak versenyezni.
Másként kérdezem, ugyanezt mennyire technikai sport ezen a szinten a vitorlázás? Domokos András?
Egy világbajnoki vagy egy Európa-bajnoki elmezőnyben, ahol igen, jó képességű, jó felkészült versenyzők vannak, akinek nem a legjobb technika a rendelkezésére, az nem tud labdába rúgni. Tehát ott mindenkinek megvan a legjobb. Nem csak az első 10-nek, hanem az első 60-nak megvan a legeslegjobb, ami létezik. Tehát az egy szükséges, de nem elégséges feltétel annak, hogy valaki egyáltalán úgy áll rajthoz, hogy esélye legyen jó eredményt elérni.
Ezt hogy lehet megteremteni? Tehát hogyan teremti meg ezt Magyarországon egy páros, vagy egy klub egy párosnak, hogy ebben a világmezőnyben, élmezőnyben helyt tudjon állni?
Hát nekünk a repülő Hollandiban mégis a klubtársunk, a Pomusz Tamás az, aki megteremtette azt a lehetőséget, hogy kikerülve a hierarchiát, az ő hajóját kölcsön adta nekünk, és azzal tudtunk elkezdeni versenyezni 1992-ben. Az a hajó az olyan minőségű volt, tehát ő az az olimpián vett részt. Utána kaptuk meg tőle a Barcelonai olimpia után kölcsön, amivel képesek voltunk a magyar élmezőny elejére kerülni végül is egy hét felkészülés után, mint újoncok ebben a hajóosztályban. Na most ezek után módunk nyílt arra, hogy ezt a hajót a Magyar Vitorlás Szövetségtől megvásároljuk. Akkor még a támogatók pénzéből egy viszonylag nagyon kedvező áron. Majd később sok évig ezt a hajót kellett, hogy használjuk, mert nem volt pénzünk arra, hogy egy új hajót vegyünk. Most már eljutottunk arra a szintre, hogy a hajóépítő keres meg minket, hogy igen kedvezményes ajánlatokat tegyen az ő hajójával menjünk, hiszen szerencsére egy nem vált konkurencia harc kezdődött a Németországon belül két hajóépítő között, és a tradicionális hajóépítő, aki nekünk a legsikeresebb a hajóját, férti a pozícióját, és úgy láttam, hogy igen nagy súlyt fektet arra, hogy biztosan az ő hajója nyerjen világbajnokságot, Európa-bajnokságot. Tehát ezzel a legjobb versenyzőket megpróbálja az ő hajójára csábítani, vagy ott marasztalni. Tehát most már lényegesen könnyebb nekünk egy új technikával menni, mert most se tudnánk kifizetni egy új hajót, a teljes árát.
Egyébként, hogyha már itt beszéltünk az imént a technikai különbségekről, és ugye így kanyarodtunk ide, akkor nagyon másként működik mondjuk Nyugat-Európában egy ilyen párosnak az élete, tehát a hátországa, a hajó biztosítása, a felszerelések, az esetleg az edzésidő, a ruházat, nyilván ami mindenhez kell. Tehát nagyon más a hátország Nyugat-Európában, mint mondjuk önöknek? Majtényi Szabolcs?
Jelenleg annyira nem, tehát hogyha ebbe a kategóriába gondolkozunk, tehát ami nem olimpiai osztály, akkor igazából, tehát például, hogyha csak a repülőorrendiről beszélünk, nincsenek nagy különbségek. Tehát mivel ott is amatőr sportolóként készülnek, ezért ott sincsenek sokkal nagyobb támogatások, mint nálunk. ha valaki tud szponzort szerezni, mert jó eredményei vannak, meg jó kapcsolatrendszere van esetleg, akkor a szerencsésnek mondható. Nekünk ebben még a klub is segít, mert a klubunktól is kapunk támogatást a szponzorunkon kívül, és így tudjuk nagyjából előteremteni azokat a feltételeket, amikkel ezt az általad felsorolt technikai dolgokat meg tudjuk vásárolni, és olyan szinten tudjuk tartani, hogy az a világversenyeken is jól tudjunk szerepelni.
Ja, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, és elárulhatom talán, hogy a szerkesztőségben arról beszélgettünk, mielőtt elkezdtük volna a felvételt, sportban jártas kollégáimmal, hogy hány olyan páros vagy egyéni versenyző lett Magyarországon, aki a saját sportjában 8-szoros világbajnok, túl sokat nem tudtunk összeszámolni. Hol van az a pont, amikortól ez a része a dolognak egy picit egyszerűbb vagy könnyebb lesz? Tehát mit kell ahhoz tenni, mondjuk vitorlás versenyzőként, hogy talán ne jelentsen akkora fejtörést mondjuk a hajó biztosítása, vagy a felszerelés, vagy a körülmények. Meddig kell eljutni, amikortól már ez egy picit könnyebb talán? Domokos András?
Hát, hogy jól értem a kérdést, tehát a háttérnek a megteremtése.
Igen, minek kell ahhoz, meddig kell ahhoz eljutni, amikortól már azt mondhatja egy Magyarországon élő vitorlás versenyző, hogy egy picit erre talán kevesebbet kell foglalkozni ezzel, és talán többet koncentrált a felkészülésre. Tehát amikor egy picit könnyebb talán az, hogy legyen hajó, legyen vitorla, ruházat, és egyéb.
Szerintem mire valaki oda eljut, hogy ez meg könnyebben jön, addigra már akkora rutint szerzett a háttér megteremtésében, hogy azt már észre sem veszi. De a mi párosunkat tekintve jelenleg a vitorlát, azt már 6 éve, 7 éve már a legnagyobb konkurenciánktól, a dán párostól kapjuk igen erős kedvezménnyel. Szerencsére Magyarországon nem egy, hanem több olyan kiváló szakember létezik, mind a technikai, mind pedig a szellemi háttérrel, akik igen kiváló felszereléseket tudnak készíteni hajóhoz. Tehát például a mi hajónkon az egyik kulcsfontosságú dolog az árbóc, illetve az alsó vitorla rúd, az például magyar. És mondhatom azt, hogy a véleményünk szerint a világon a legjobb. És ilyen másnak nincsen. A uszony az holland, a kormány az angol, a hajó az német, a vitorlák azok Dániából vannak. Tehát végül is egy idő után kikristályosodik azt, hogy mit honnan érdemes beszerezni. Természetesen ezek a dolgok is változhatnak az idő elteltével, de jelenleg úgy érzem, hogy 1-2 évig még ez úgy stabilan a rendelkezésünkre.
A magyarországi hivatalos sportpolitika mennyire áll, vagy a sportvezetés mennyire áll mondjuk a vitorlázás mellett, hogyha ebből a szempontból közelítünk? Szóval a hivatalos sportvezetés az mennyire támogatja például a vitorlás versenyzést ezen a szinten, ahol önök vannak?
Hát én most csak a saját magam nevében tudok nyilatkozni, tehát nem tudom, a többi vitorlás sportolóhoz hogy állnak. Hát mi most nyertünk egy Európa-bajnokságot, tavaly egy világbajnokságot, tehát én nem tapasztaltam azt, hogy létezne vitorlás szövetség, vagy sporttal foglalkozó államtitkár, miniszter, vagy bárki, tehát igaziból semmiféle kommunikációt nem kaptam az ő részük, nem olyan anyagi támogatást, hanem egy elismerő mondatot, vagy egyebet sem, tehát...
Martényi Szabolcs másként látja ezt?
Hát nem, sajnos. Volt egy időszak még pár évvel ezelőtt, talán 4-5 évvel ezelőtt, amikor még kaptunk valamilyen eredményességi támogatást. Tehát itt ilyen óriási összegekről kell gondolni, hogy mit tudom én, egy világbajnoki címér mondjuk 100 000 forintot fejenként, amit számla ellenében fel tudtunk használni a vitorlázásunkra. De az utóbbi időkben már erre sincs pénz, és az meg egy szomorúbb dolog, hogy így kommunikáció szintjén is tulajdonképpen mi kívülre kettünk ezen a körön, tehát annyira fókuszálnak az olimpiai szereplésre, amiből jelenleg sajnos csak egy reális esély van, hogy az olimpián szerepeljen egy hajó, meg a két szörfösünk, aki ugyancsak hát valahogy ilyen mostoha gyerek így a vitorlás szövetségen belül szerintem, hogy igazából ezekre a egyéb nemzetközi osztályokra, amik mondjuk eredményesek, de nem olimpiai osztályok, ezekre már semmiféle anyagi támogatás és semmiféle figyelem szinte nem jut.
Ennek egyébként mi lehet az oka, Domokos András?
Én megmondom azt, hogy engem személy szerint egyáltalán nem érdekel. Tehát én nagyon szeretem csinálni azt, amit csinálok. Akik ettől nekem fontos az, hogy ők ezt elismerjék, azok elismerik, ők pedig a közvetlen klubtársaim, akik ez, én úgy érzem, hogy igaziból kompetensek, tehát értenek hozzá, a többi repülő holland is, minden mellett nekem a munkám, a családom, és épp elég gondolom, hogy azzal foglalkozzak, hogy itt most ezt a sportvezetőt, azt a sportvezetőt mi érdekli, mi motiválja, mi nem, tehát igaziból igaz, engem nagyon nem érdekel.
Ha már itt a motiváció szóba került, mi a motiváció? 8 után mi a motiváció, Domokos András?
Engem 2 dolog motivál. Az egyik az, hogy egész életemben sportoltam, ami nagyon sok lemondással járt, illetve most, hogy 40 éves lettem, így a fizikailag egyre megerőltetőbb. Tehát nagyon sok legénységet nem is ismerek, aki ennyi ideig folyamatosan megszakítás nélkül, például repülőhollandiban legénységként tevékenykedett volna, ami egy igen erős fizikai megterhelés. Hát engem egyrésztről az motivál, hogy megtartsam az egészségemet, illetve az erőlétemet. Ami tudom, hogy rákényszerít a sport. Rákényszerít a sport. A másik, ami engem motivál, az, hogy jó dolog azt megtapasztalni, hogy valami ez annyira értünk, ami ez a világon nagyon kevesen. Tehát ez egy igen erős motivációt ad a számomra. Tehát én azt láttam, hogy én személy szerint valószínűleg a fizikumnak a maximumán már, fizikai teljesítőképességemnek a maximumán már túl vagyok, tehát legjobb esetben eleget tudok tenni a követelményeknek, tehát a fiataloknak könnyebb, akik ellen versenyzek. Viszont fejben, érettségben, ahogy versenyzünk, azt kezdem úgy érezni, hogy az viszont egy igen magas szintre kezd eljutni, ami viszont meg esetleg nekik nincsen meg, és én szerintem ott még tudunk is elég sokat fejlődni.
Martini Szabolcs és Domokos András 8-szoros világbajnoki tornás versenyzők az Aréna ma délutáni vendégei. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.